Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán. Több tagállam is erősen bírálta, sőt a lengyelek lemondásra is felszólították az unió külügyi főképviselőjét, mert javallatuk ellenére ellátogatott Moszkvába. Az Európai Bizottság elnöke azonban kiáll Josep Borrell mellett. Hamarosan erről lesz szó. Előtte azonban arról, hogy London a Brexit megállapodás felülvizsgálatát akarja, de Brüsszel ellenáll. A Szigetország kilépése most a koronavírus vakcina uniós exporttilalma miatt vált kényelmetlenné, tulajdonképpen mindkét fél számára. Herceg Zsolt erről beszélgetett a téma szakértőjével, Gálik Zoltánnal, a budapesti Corvinus Egyetem docensével.
A legkevesebb, amit mondani lehet, hogy nem jól indult ez az év, és nem jól indult annak a történelmi kereskedelmi megállapodásnak a megvalósítása, amit az Európai Unió és az Egyesült Királyság az utolsó pillanatban kötött tavaly decemberben. Kezdődött ez egy diplomáciai húzavonával, amikor az Egyesült Királyság nem akarta elfogadni, hogy az Európai Uniónak a nagyköveti rangban lévő diplomatája elfoglalja helyét a megfelelő sorban a diplomaták között, majd pedig folytatódott ezzel a vakcina botránnyal, ami tulajdonképpen a kereskedelmi megállapodás 16-os cikkének a felülvizsgálatát helyezte kilátásba az Európai Unió részéről, ami azt mondta, hogy noha nagyon sokáig beszélgettünk arról, hogy az Európai Uniós határ Észak-Írország és Írország között az átjárható lesz, mégis egy döntés miatt az Európai Unió majdnem lezárta ezt a határt, hogy nehogy ott kivigyenek Írországból esetleg Észak-Írország területére vakcinát. Tehát ez egy nagyon hosszú és bonyolult tárgyalás folyamatnak az eredményeképpen létrejött megállapodás volt, aminek a része az, hogy az északért terület az, az Európai Unió egységes piacának a része marad, a Vámuniónak a része marad, ellentétben Nagy-Britanniával, ugye a többi részével az Egyesült Királyságnak, mégis ugye az első hetekben ezek a problémák arra felemutattak, hogy ez tartós feszültségeket fog okozni ez a helyzet.
Már a vakcinára vonatkozó uniós exporttilalom nélkül is komoly gondok adottak, ugye a Brexit miatt az északír-ír határon érkeztek hírek arról, hogy mennyivel nőtt meg például a vámulás ügyintézésének ideje, adminisztrációja, vagyis úgy tűnik, hogy mintha erre nem gondoltak volna a Brexit tárgyalások során, hanem utólag jönnek rá, hogy mibe keverték magukat.
Végig a tárgyalóasztalon voltak ezek a problémák, valahogy meg kellett oldani a lehetetlent, és a legkisebb rosszat próbálták végül is elfogadni a felek. Ennek a lényege, hogy az északír-ír határ az átjárható maradt, viszont éppen ezért, mivel ugye az Európai Uniónak az árui, illetve az Egyesült Királyságnak az árui átmennének egy olyan határon, ami Észak-Írország és Nagy-Britannia között van, ezért ott mindenképpen ellenőrzéseket kell végezni. Közegészségügyi ellenőrzéseket, illetve eredetiség vizsgálatot is, vagy legalábbis be kell mutatni azokat a papírokat, amik bizonyítják, hogy a kamionokban az Egyesült Királyságból származó termékek vannak, és nem reexportálják mondjuk egy harmadik országból, vagy ugyanígy az Európai Unió irányából, és ez bizony nem csak adminisztratív, hanem hát ugye politikai és pszichológiai feszültségeket is jelent, hiszen valóban ott kialakult egy határ. Ha az határt a másik oldalra tennénk, akkor ugye olyan helyzet kialakulásától is félhetünk, mint ami a 30-40 évvel ezelőtt volt, míg hogyha átvisszük a határt a másik oldalra, akkor pedig rögtön ugye azok a protestáns közösségek fenyegetőztek, és emiatt egyébként le is kellett hozni azokat az adminisztratív munkát végző személyeket a határvonalról, a vámokat ugye ők kezelték, és megfenyegették őket, amik meg a másik oldalon jelentenek problémát. Tehát igazándiból jó megoldás nincs, de az elkövetkezendő hetekben ez ki fog derülni, hogy hogyan tudják megoldani az északírek, illetve az Egyesült Királyság.
A brit kormány követelése a Brexit megállapodás azonnali módosításáról elsőre lepattant az Európai Unióról. Mi a mozgástér most az ön meglátása szerint az egyik és a másik oldalon? Születhet-e egyáltalán kompromisszumos megoldás?
Két lehetséges forgatókönyv van, ugye az egyik az az, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság megállapodik a megállapodásnak a módosításában. Erre én személy szerint nagyon kevés esélyt látok pillanatnyilag, hiszen ez egy kötelező érvényű jogi megállapodás, és ennek az elfogadása is nagyon nehéz volt, illetve precedenst teremtenénk azzal, hogy bizonyos területeken kivételt teszünk, akkor az a megállapodásnak a lényegét veszélyeztetni, és ahogy mondtam, itt a másik határon lehetnének azonnal problémák. A másik, hogy nem tartják be, vagy pedig egyoldalúan olyan jogi cselekedeteket hajtanak végre, amelyek módosítják akár a végrehajtásában a megállapodást. Ez viszont ugye azonnal a döntő bírósághoz kerülne, amit az Európai Unió és az Egyesült Királyság a megállapodásban egyébként végig tárgyalt. Ugye ez se lenne jó, hiszen ez akár hónapokra is elhúzhatná a helyzetnek a rendezését, és hát látjuk, hogy rögtön az első hónapokban, vagy mondjuk azt az első hetekben olyan problémák alakultak ki, amik azonnali megoldást igényelnek.
Gálik Zoltánt a budapesti Corvinus Egyetem docensét hallották. Egyre több politikusnak szúrja a szemét a Facebook vagy a Twitter hozzáállása bizonyos témákhoz. A szolgáltatók gyakran törölnek vagy kontrollálnak bejegyzéseket, az egyébként a felhasználók által is elfogadott irányelvekre hivatkozva. Az Európai Unióban 2-3 év múlva fogadhatják el azt a jogszabályt, amely szabályozhatja a közösségi médiát. Rezsek Győző összefoglalója.
A digitalizáció az EU top 3 prioritása között szerepel, ezt 2019-ben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mondta. Ezt követően 2020. decemberében két jogszabály tervezetet készítettek el. Az egyik szabályozza majd, hogy mit kell és mit nem szabad a social media felületeiről törölni, mondta Tóth Edina, EP képviselő az erről tartott webináriumon.
Jogszabály kizárólag a jogellenes tartalmak tekintetében fogalmaz meg eltávolítási kötelezettséget, így garantálva a szólásszabadság maximális védelmét. Ez mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy a platform nem törölheti felületéről például a politikai véleményeket, ugyanakkor köteles fellépni például a terrorista tartalmakkal szemben.
A tervek szerint nagyobb hatáskört biztosítanak a nemzeti bíróságoknak és hatóságoknak az illegális tartalmak eltávolítása vagy információadási kötelezettség tekintetében. A jogszabály elfogadása 2-3 év is lehet. Addig szinte biztos, hogy több EU tagállam is megalkotja a saját ezzel kapcsolatos jogszabályait.
Nem csak Magyarországon, hanem több országban készülnek ilyenre. Lengyelországban, Franciaországban, Németországban, hiszen amire mi itt az EU-ban ebben végzünk, az egy több éves folyamat lesz, ezért több tagállam készül külön nemzeti törvénnyel is.
A jogszabály az EP képviselő szerint azt az európai parlamenti szlogent fogja tükrözni, ami már szállóigévé vált. Ami jogellenes az offline téren kívül, azt jogellenesnek kell tekinteni az online térben is.
Brüsszeli hét. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint Oroszország részéről semmilyen szándék nem mutatkozik a konstruktív párbeszéd folytatására az Európai Unióval, különösen a szabadságjogok és az emberi jogok tekintetében. Josep Borrell erről kedden beszélt az Európai Parlamentben, ahol néhány tagállam után a képviselők jelentős többsége is bírálta minapi moszkvai látogatása miatt. Jévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét kérdeztem erről.
A mostani Borrell látogatás eredménye, idézőjelbe teszem, hogy eredménye is mutatják, hogy mindig van lejjebb. Ha valaki úgy gondolta, hogy mikor Borrell elutazott Moszkvába, az EU és az orosz kapcsolatok közötti mélyponton történt, egyébként 2014 óta gyakorlatilag szinte befagyott teljesen az érdemi párbeszéd, együttműködés az Európai Unió és az Oroszország között. Borrell azt mondja, hogy azért ment oda Moszkvába, igazából kipuhatolja az orosz szándékokat, hogy van-e orosz igény, érdeklődés a kapcsolatok bizonyos szempontból újraindítására. A válasz egyértelműen az volt, hogy nem. Viszont ami már a Borrell látogatást megelőzően tulajdonképpen kisebb fajta botrányt váltott ki az Európai Unióban, az, hogy Borrell annak ellenére ment el, ő maga döntött így, hogy elmegy Moszkvába, hogy több tagállam is, egyébként az EU tagjainak a kisebb része, kevesebb, tehát nem a többség, de több tagállam, élükön Lengyelországgal, de nem csak Lengyelországgal, Románia, a balti államok és egy-két északi ország is kifejezetten eltanácsolta Borrellt attól, hogy akkor menjen most Moszkvába, úgy menjen el Moszkvába, akár Navalnyi mellett is szólva, felszólalva, ugye, hogy Navalnyi elítélését és letartóztatását az Európai Unió elítélte, úgy menjen el, hogy készüljön fel arra, hogy nem legkisebb eredményt sem fogja elérni ezzel, és lehet, hogy Oroszországnak fog ezzel csak szolgáltat tenni.
Mi a konkrét okai egyébként, vagy mi áll a háttérben, mert ugye szóba kerültek már az ellenzéki tüntetések, és Moszkva talán a tiltakozó államok nagyköveteit kiutasította. Ez is hozzájárulhatott az említett országok tiltakozásához?
Ugye ez már utólag történt, ott derült csak ki ráadásul. Hát azért valójában őszintén nem csak a tartalma a Borrell látogatásnak, hanem a stílusa, az eljárás, amit Szergej Lavrov Lavrov megengedett magának Josep Borrell-el szemben egy teljesen előre megrendezett koreográfia alapján tartott sajtótájékoztató, ahol a kérdéseket is láthatóan és nyilvánvalóan úgy tették fel, hogy lehetőleg éket is ennek az Egyesült Államok és az Európai Unió közé, de még az Európai Unió szövetségesei közé is. Jól fölkészített csapdába sétált bele egyébként Borrell. Ez egy más kérdés, csak megjegyzem, hogy ez minősíti az Európai Külügyi Szolgálatnak a tevékenységét is.
Úgy látod, hogy ez a látogatás egy megrendezett, a te szavaidat használom, csapda volt Moszkva részéről?
Ugye nyilvánvalóan nem egyszerűen csak azért, mert Putyinnak éppen olyan kedve volt, hanem az egész mögött az áll valóban, hogy az orosz elnök, én úgy gondolom, hogy ténylegesen fenyegetve érzi magát Alekszandr Navalnyi hazatérése miatt. Az orosz reakciók, a brutális rendőri erőszak, több ezer ember börtönbe tettek, újságírók, 100 újságírót legalább letartóztattak munkavégzés közben. A reakció elárulja igazából azt, hogy tudjuk azt, hogy Putyinnak a népszerűsége egy csökkenőben van, valószínűleg Navalnyiban egy tényleges ellenfelet lát, még akkor is, hogyha Navalnyinak a támogatása valóban nem olyan mértékű ebben a pillanatban.
De mi köze ez az Európai Uniónak?
Ugye az Európai Unió élesen is határozottan elítélte Navalnyi börtönbezárását, illetve nem csak azt ugye, hanem a brutális orosz fellépést. Már önmagában szerintem Putyinnál ez is kitötte a biztosítékot.
Kivéve egyébként Magyarország, azt jegyezzük meg, mert Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarország semmifajta ilyen elítélő nyilatkozatba nem száll bele, és senkit nem akar minősíteni.
Igen, ez feltűnt, ugye természetesen nem mondom sem kell, hogy amikor az EBSZ elé az Európai Unió portugál elnökség megpróbált egy közös nyilatkozattal fellépni, ahol elítélni az oroszokat, akkor Magyarország az egyetlen ország, amelyik nem támogatta a közös álláspontot. Tehát Budapest kifejezte, hogy ebben a kérdésben is különáll az EU-26-októl. Visszatérve viszont arra, hogy Navalnyit ugye ne felejtsük el, a németek vitték ki, és a németek Németországban gyógyult. És ugye Németországban jött az a hír is, ami eléggé frusztrálhatta bár az oroszokat, ugye, hogy novicsokkal mérgezték meg Navalnyit. Utána Navalnyi ugye, ezt aki tudja, érdekes történet, maga leplezte le egyébként az elkövetőket. A lényeg az, hogy Putyin, aki már korábbi években is jelét adta annak, hogy nagyon nem szereti azt, hogyha őt otthonában szorongatják, és úgy idézőben mondom, hogy beavatkoznak, hogy annak tekinti a belügyeibe, egyre jobban irritálja az Európai Uniónak ez az emberi jogi hozzáállása a kérdésekhez. Most, ami nagyon fontos itt azért látni, hogy Josep Borrell nem csak azért sétált bele ebbe az orosz csapdába, így nevezzük. Az oroszok ezt ugye kifejezésre jutották.
De miért volt ez csapda?
Azért mondom, mert cinikusan és megalázó módon bántak Borrell-el. Egyrészt Lavrov a sajtótájékoztatót több-több alkalommal is egyébként a Borrell számára nyilvánvalóan meglepetéssel az Európai Uniót tulajdonképpen olyan dolgokkal vádolta meg, amik megpróbált ellentámadásba rendülni. Ez az egy dolog. A másik. Két dolog történt Borrell látogatás alatt, amiről Borrellnek tudomása sem volt. És ez azt hiszem nem fog beilleszkedni a diplomáciai udvariasság szabályaiba. Az egyik maga az, hogy amikor Borrell kérte azt, hogy Navalnyit meglátogathassa, akkor ettől tulajdonképpen elzárkozott. Lavrov azt mondta, hogy az orosz bírósághoz kell fordulni, hogy mindenki tudja, hogy Lavrov erre megadhatta volna az engedélyt. De nem csak ez történt, hanem pont amikor Borrell-el tárgyaltak, Borrell Navalnyit visszavitték a tárgyalóterembe, és egy másik ügyben bíróság elé állították. Egy, kettő pedig a általad is említett három európai diplomata kiutasítása, pont arra a pillanatra időzítve, amikor Borrell bennül Lavrovval és együtt védelnek, és mindezt Borrell a Twitteren tudja meg. Ugye senki sem gondolja azt, ismerve a majdnem a szovjet diplomáciát mondtam, az orosz diplomáciának a ravasságát, a rutinját, a tapasztalatait, hogy ezek nem véletlen dolgok természetesen. Nem ez a lényeg igazából, azt akartam mondani, mert ezek úgy angolul side effectnek nevezzük, ezek csak megnyilvánulásai voltak annak. Két dologról van szó. Az egyik az, hogy Borrell úgy ment el Moszkvába, hogy láthatóan egy olyan Európai Uniót képviselt, amely megosztott volt a kérdésben, hogy egyáltalán érdemes elmenni Moszkvába, és hogyha elmegyünk, akkor mi legyen ebből. Márpedig az Európai Külügyi Szolgálat annyit tud mutatni, amennyi a tagállamok legkisebb közös nevezője. Ebben az esetben a legkisebb közös nevező egy gyenge, kifejezetten gyenge főképviselőt küldött Moszkvába. Látható volt, hogy Lengyelország egy pár ország egyszerűen nem akarta, hogy oda menjen, mert tudták, hogy mi vár rá, hiszen jobban ismerik Oroszországot, mint egyes nyugati partnereik. De ugyanakkor Macron elnök, Merkel kancellár, akik élen járnak Oroszország megbékítésében, és valamilyen oknál fogva, most már hosszú ideje tulajdonképpen ők ezt fejükbe vették, hogy képesek megbékíteni Putyint. Most szerintem ez ilyen szempontból nem volt hiába való ez a látogatás, hiszen láthatóvá vált, hogy az Európai Unió elment a falig. olyan jelzéseket kapott, és ezt most Borrell mondta az Európai Parlament előtt, amelyek egyértelművé teszik azt, hogy Oroszország nem érdekelt a kapcsolatoknak a javításában az Európai Unióval, és az Európai Uniónak, és kifejezetten kikéri magának, hogy Navalnyi ügyben leckészhessék, mert más ügyekben is, ezért az Európai Uniónak várhatóan, és ezt már megpedzett egy olyan, tulajdonképpen Borrell is, szankciókon is kell gondolkoznia. A szankciókról legkorábban a márciusi Európai Tanácsülésen születhet döntés, ha döntés születik.
Ugyanakkor van egy koronavírus járvány, egy koronavírus válság is, ha lehet így fogalmazni, és az egyik magyar kormányzati hírportált idézem, az Európai Unió tagállamai könyörögnek és sorban állnak az orosz vakcináért. Van igény Magyarországon kívül más Európai Uniós tagállamban is arra, hogy orosz vakcinát használjanak?
Hát igen, én könyörgésre nem tudok, azért az túlzás, azt hiszem, hanem inkább vegyünk a tényeket, nézzük a tényeket. Ugye az van, hogy pillanatnyilag, hogy Magyarország az egyetlen ország az Európai Unióban, amely a gyógyszer, Európai Gyógyszerügynökség megkerülésével, erre jogon egyébként, tegyük hozzá, joga van, adott engedélyt az orosz vakcinának a használatára. Van több ország, köztük Németország és Ausztria, azért tudom, mert ez a két országnak a kancellárja is megnyilvánulták ebben a kérdésben, akik azt mondták, hogy részükről semmi probléma, ők szívesen látják az orosz vakcinát, abban az esetben is feltéve, és nagyon fontos, az Európai Gyógyszerügynökség megkapja az engedélyt.
Miért nem kapta meg eddig, mert ugye az is egy tény, hogy az egyik brit orvosi szaklap is elismerően szólt az orosz vakcináról. Tehát már azért jönnek a pozitív jelek a moszkvai szérum irányába.
Így van, tehát az orosz vakcina pedigréje javul, PR-ja is javul egyébként, ez látható, és ez egy jó hír mindenki számára. Azért jó hír, mert kezdettől fogva most már azt tudjuk, most már tudjuk, hogy látható volt, hogy az orosz vakcinának egy kiegészítő szerep juthat, miután a nyugati világban előállított vakcinákban nem képes annyit előállítani a nyugati világ egyelőre, hogy gyorsan be lehessen oltani akár az Európai Unió lakosságot, vagy más országok lakosságot. Ezért tehát az orosz vakcina tulajdonképpen egy kiegészítő elemként szerintem kezdettől fogva ott volt. Az Oroszországnak kell, vagy az orosz fejlesztőnek kell meghozni azt a döntést, nyilvánvalóan az EMA-val folytatott konzultációt követően, és nem véletlenül a konzultációk arról szólnak, hogy milyen dokumentációt kér, milyen feltételeknek kell körülbelül nagyjából megfelelnie az orosz vakcinának az engedélyeztetéshez. Lehetséges az, hogy egyes országok külön-külön, de ebben az esetben nem engedhetnek be orosz vakcinát a piacra, az EMA megkerülésével végezik. És van még egy másik dolog, ezt hadd mondjam még, mert fontos szintén. Az, hogy egyelőre látható az is, hogy az orosz vakcina kiegészítésként jó, de továbbra sincs olyan gyártási kapacitás Oroszországban vagy máshol, ami lehetővé tenni azt, hogy az orosz vakcinát nagy mennyiségben tudják teríteni Európában. Nézzük meg, Oroszországban a beoltási arány nagyjából egészében elmarad az Európai Uniótól, ami azt is jelzi, hogy még nincs elég vakcina egyelőre a saját lakosságú beoltásra.
Az Európai Uniós áll túl jó, ugye pár százalékon áll az uniós átlag, de még egy utolsó kérdés gyanánt, hogy kvázi az orosz vakcina beszerzése ügye az nem lehet adott esetben gyógyír az orosz-EU kapcsolatok számára?
Nem, én úgy gondolom nem. Egy olyan effektus, ami valóban egyébként egy kis pozitív elem, de ugye, ha megnézzük, hogy mi van a mérleg másik serpenyőjében, akkor hát eléggé egy olyan kapcsolatrendszer, olyan frusztráló kapcsolatrendszerré vált, amiben ugye a különböző szankció, gazdasági szankciótól kezdve a politikai problémákig, és most már a gyakorlatilag a nyílt, azt kell mondjam, nyílt konfrontáció, és ne felejtsük el az orosz dezinformációs tevékenységet, hibrid hadviselést, aminek az Európai Unió ugye ez egyik fontos célpontja. Tehát mindezt a serpenyőbe téve, valóban az orosz vakcina, ha siker, hozzáteszünk, egyre feltételesen beszélhetünk arra, ha eljut majd az európai lakossághoz, meg lesz mérve az EMA-nak a mérlegén, rendben lesz vele minden, és nagy mennyiségben lehet teríteni, akkor valóban az Európai Unióban, az európai lakosság körében javíthatja Oroszországnak valahol, tulajdonképpen javíthatja az imázsát. De az is nagyon fontos, hogy az Oroszország imázsát nem csak Putyin testesíti meg, már most sem az Európai Unióban. Ezt hangsúlyozták ezen az európai parlamenti vitán is, hogy a Vlagyimir Putyin rendszerének, vagy Vlagyimir Putyinnak kifejezetten rossz imázsa van az Európai Unióban, nem mindenhol, erről beszéltünk, nem minden országban és nem minden pártban nyilvánvalóan, párt mozgalomban, viszont általában Oroszországról az emberek jelentős része, főleg nyugaton egyébként nem feltétlenül negatív képeket alakít ki, tehát nem feltétlenül negatívan gondolkodik.
Gyévai Zoltánt, az EU Monitor főszerkesztőjét hallották.
Brüsszeli hét.
Az Inforádió Európai Uniós hír és háttérműsora.
Ezzel véget ért a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. új adással jövő héten várom Önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!